aszálymérséklésén, és már működik az országos vízügyi koordinációs központ is. Délután és holnap is marad a napos idő, záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben kell számítani. A szél több felé megerősödik, hajnalban 11, holnap napközben 28 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Régi magyar világjárók. Negyedik rész. Jelki András, a világjáró Bajai Szabó legény 1756-tól 1778-ig. Első fejezet.
Mi igaz Jelki András történetéből, mi nem, illetőleg mi költődött hozzá, azt nehéz volna megállapítani. Az kétségtelen, hogy valóban élt, csak azt nem lehet bizonyosra tudni, mit költött kalandos életéhez a 18. század végi írói képzelet. A históriát, illetőleg annak kivonatolt részeit Hevesi Lajos 1872-ben megjelent, finnre és németre is lefordított átdolgozása alapján közöljük. Az előszóban ezt olvassuk.
Oly ember életét tárgyalja a könyv, kinek rendkívüli sorsa és a meséssel határos élményei az idegen nemzetiségű olvasót is érdekelni fognák, de aki magyar szíveinkhez még közelebb áll, mert ritka példagyanánt szolgálhat arra, magyarságunk hamisítatlan derégsége és épp életre valósága mély fényesen tud diadalmaskodni a legsúlyosabb körülményeken még akkor is, ha a földgömb fele választja el azon anyaföldtől, melynek kebeléből az egyéniséget alkotó tulajdonokat szívta. Így viszontagságos, de fényes pályafutás megérdemli, hogy leráncsuk róla a feledés sűrű pókálóit, és méltórak helyreállítsuk egy férfiú képét, ki a magyar névnek ötödfél világrészben becsületet és fényt szerzett.
A história szerint Jelki András, a világot látni vágyó Bajai Szabó legény, vándorútra indul, eljut Bécsbe, ottani jeles szabómester bátyjához, és ennek ajánló levelével Dupont mesterhez, a párizsi híres szabóhoz igyekszik. Útközben egy német városkában elkapják a porosz verbunkosok, amivel megkezdődik kalandos élete. Az alábbiakban csak a tengeren túli kalandok részleteit közöljük. Jelki András, írja Hevesi Lajos, mint egy algíri mór kalózhajó fogja ért Afrikában partot a zsákmányul esett portugál hajóval, a Sirállyal és annak emberséges kapitányával, Flórióval, meg a többi portugál matrózzal együtt.
Kalózok feloldozták bilincseiket, s András megnyomorodott jobbját, melynek ujjai a zsibbadság által már egész mozgási képességüket elvesztették, végre ismét szabadon érezte. Midőn partra szálltak, egészen új világ terült el körülötte. A tengerpart égett a nap vakító sugarai alatt. A sötétkék égen a legcsekélyebb felhő nem fehér lett. És e hamisítatlan tiszta kékségből a tengernek is kijutott még bőven. A jövevények előtt kis Mohamedán város terjedt el, ronda utcákkal, helyesebben sikátorokkal, melyeknek tömkelegéből a háttérben néhány mór kupola és karcsú minaret izzó fehérje kacsingatott le a kikötőig. Körös körül tarka-barka népség izget mozgott, járt s kiabált érthetetlen dolgokat, hallatlan nyelveken. A kikötőben egyetlen egy európai hajó nem látszott. Csupa apró mórhajócska, minőkkel épp csak a tengerpart hosszában lehetett kereskedést űzni. Ez tehát Afrika, mondá András. De micsoda város lehet ez? Ha utazásunk tartalmát s a kalózok szokásait egybevetem, azt kell következtetnem, hogy Bona kikötőjében vagyunk, válaszolt a kapitány, kinek gyanítása utóbb helyesnek bizonyult. Néhány kalóz most közbefogta a foglyokat, s kezdte befelé vezetni a városba. Florió kapitány még egyszer visszanézett a kikötő víztükrére, melyen a többi apró cseprőhajó közül kifeketé lett a kalózhajó, s az ennek hátuljához kötött szegény elfogott Sirály. Búsan vetett a kapitány egy végső búcsú pillantást kedves kis hajójára, melyen annyiszor hasítál földközi tengerlangyos kék habjait. Azután mélyen felsóhajtott, s folytatta útját, hogy őrizete szidalmainak, staszigálásának véget vessen. Nem sokára elérkeztek a bazárba, mely a város közepén jelentékeny térséget foglalt el, s nyílt oszlopcsarnokokkal környezett tágas udvarból állott. Az afrikai partvidék mindenféle teremtményei voltak itt fölhalmozva. Beled Ulgeri datojái, az algíri síkság gyapja, Marokkó sejmei, az Atlasz-hegység oroszlán bőrei, a Szahara sivatag marabú tollai, Tunisz narancsai és gránátalmái, sőt, Darfur aranypora és Núbia fekete rabszolgái is, kiknek hazája messze túl van a nagy sivatagon, Afrika legbelsejében. A foglyok elérkezvén a bazár azon osztályába, mely rabszolgavásárgyanánt szolgált, a kalózok hatalmából azon kereskedő kezeibe mentek át, ki amatengeri rablókkal emberi zsákmányuk iránt úgy látszik folytonos üzleti összeköttetésben állt. E kereskedőnek a bazár oszlopcsarnokában boltja, azaz valóságos raktára volt, melyben este eleven árucikkeit elzárta. De ha új holmit kapott, ezt, mint egyéb kereskedők is szokták, kitette az ajtó elé, mint egy kirakatba, hogy a vevők szemügyre vehessék, mi újság érkezett. A sirály embereit is kiültette rögtön egy gyékényre. És kevés idő telt bele, már egész csoportnéző őgyelget körülöttük, vizsgálódva, tanakodva, értéküket és tulajdonságaikat feszegetve. A csoportból végre egy kávébarna képű, fehér turbános, vörös bugyogós, kék kaftános török lépett ki, nyilván valamely gazdag benszülött udvarmestere. Florio kapitány kapta meg leginkább figyelmét, mert csak ugyanez volt a legszálasabb termetű a foglyok között. A török szót sem szólt, hanem két ujjával kinyitotta a kapitány száját, s megvizsgálta fogait, mint a csikójét szokás. Világosan látszott a kapitány arcán, hogy igen szívesen leharapta volna a szemtelen vizsgálónak egy pár ujját, de jobbnak látta mégis a körülményekhez alkalmazkodni, s minden ellenszegülésről lemondani. Azután a szivárvány színű török megtapogatta a kapitány karjait és lábikráit, s az izmok keménységével is meglévén elégedve valami rövid kérdést intézett a kereskedőhöz. Ez is szólt valamit, nyilván a kapitány árát mondta meg. Florio kapitány, meg volt vásárolva. A török kifizette az árát, s aztán intett neki, hogy kövesse. A város legelőkelőbb polgárainak egyike, tisztes öreg muzulmán sétált keresztül a bazáron. A nép mindenütt kitért útjából, s tisztelet teljesen bókolt előtte, mert aki nem ismerte személyesen, láthatta, hogy zöld kaftánt visel, a zöld szín pedig a muzulmán vallás alapítójáé, Mohamedé, a prófétájé, s ezt csak a legelőkelőbbek viselhetik. Az aggastyánnak András Deli alakja és nyílt arca mindjárt szemébe ötlött. Megkérdezte az árát, és minden alkudozás nélkül kifizette a hasoncsúszásig udvarias kereskedőnek. Andráshoz mit sem szólt. Kétség kívül tudta, hogy úgysem érti nyelvét, csak intett neki komoly szelídséggel. S András fölkelt a gyékényről, s nyomban követte az öreg urat, ki méltóságosan lépdelt előtte a város göröngyös utcáin keresztül. András urának neve Ali Hussein volt. Nyári laka künn állott a város keleti kapuja előtt a tengerpartján. Egyszerű fehérre meszelt ház volt ez, melynek külsején alig látszott egy pár négyszögletes ablak, föstetlen falécekkel elrácsolva minden üvegtábla helyett. Az udvar azonban elég tágas volt. Oszlopos folyosó húzódott körös körül. Folyondár és repkény szőtte mindenfelé árnyas függönyeit. A szögletekben izmos borostyánfák csoportjai tömörítették sűrű tömbökké örökzöld lombjaikat. Az udvar közepén pedig dúsan virágzó rózsaágyak közt márványmedencéből kristálytiszta vízsugár szökött fel, halk locsogást vegyítve az üdítő tengeri szellő által meg-megrengetett növényzet susogása közé. András gazdája lépteit követvén először ezen udvarba lépett, melynek csöndes bájai egészen elbűvölték szellemét. Számos fekete szolga üdvözli mélyen hajlongva a ház urát, ki Andrásra mutatva intett egy kis szerecsen fiúnak. Ez úgy látszik, az intés értelmét rögtön felfogá, mert Andrást egy ajtón keresztül egy másik, egészen egyszerű és parányi udvarkába vezeti. Ezen udvar közepén kád állt, mely valami sötét folyadékot tartalmazott. A fiú, a kis zanga, oda vezeti Andrást a kádhoz, és jelek által igyekezik vele megértetni, hogy vetkőzzék le, és fürödjék meg a sötét folyadékban. András fölfogta ugyan a fiú jeleinek értelmét, de nem tudván-e különös fürdő célját magának megmagyarázni, tétovázott. A kis szerecsen elnevette magát, s mindenképpen iparkodott őt kapacitálni. Rámutatott András arcára és kezeire, saját fekete karját mellé tartá, mintha a színek különbségét akarná hangsúlyozni. Azután színlelt fitymálással kezdé lealázni András bőrszínét, a magáét pedig magasztalni. Mindebből András persze csak a jeleket érti meg, s azt vette ki, hogy neki bele kell lépnie a sötét tartalmú kádba, s ott megfürödnie, hogy égtelen európai színét elveszítse, s a többi szolgaszemélyzethez hasonlóvá váljék. Miután gazdája ezt így parancsolta, nem vonakodhatott tovább, hanem beletalálva magát a körülményekbe, levetette ruháit, s a kádba lépett. A barna folyadék, mely különféle hathatós festanyagok oldatából állt, megtette kötelességét. Midőn András képét is megmosta, s aztán ismét kilépett a kádból. Bőre már egészen barna volt, s a festék, mely a nap melegén rászáradt, nem sokára oly sötét árnyalatba ment át, hogy csak kevéssel volt világosabb a szerecsen fiúnál, kinek utasításai szerint cselekedett. A szerecsen fiú újjongva ugrált körülötte, s egy gyökeres színváltozás fölött való örömének félre ismerhetetlen kifejezést adott. Aztán kifutott a kis udvarból, és csak hamar keleties bőruhákkal tért vissza, melyeket Andrásnak föl kellett öltenie. És aztán a fiú, így felöltözve, ismét visszavezette őt a nagy udvarba, hol a fekete szolgák mesterségesen gyártott szerecsen társukat vidám vigyorgással fogadták. András meg nem állhatta, hogy a szökőkút medencéjében meg ne nézze magát, és ó jaj, csak hogy vissza nem tántorodott ilyettében. Szakasztott olyan volt, mint valami kémény seprő. A szerecsen fiú most kivezeti őt gazdája színe elé a verandára, mely a tengerre nyílt, s még sokkal szebb hely volt a nagy udvarnál is. Ott ült Ali Hussein dagadó sejem bánkosokon. Elégülten bólintott, midőn új alattvalóját megfeketített állapotban látta maga elé járulni. Intett neki, hogy üljön le lábaihoz a verenda padlóit borító finom gyékényre. Természetesen, török módon, keresztbe tett lábakkal. Alig ült ott, már a hatalmas hófehér kandúr, mely eddig Ali Hussein ölében szundikált, megmozgatta füleit, nagyot ásított, leugrott gazdája öléből, jól megnyújtotta a derekát, s aztán magasan fölemelt farka végét szeliden megcsóválva jobbra-balra, s barátságos dorombolás közt elkezdett András térdeihez dörgölődni. A fehér kandúr e maga viselete határozott egyelőre András sorsa felett, mert Gambia Ali Hussein kedvenc állata volt. Valamint Mohamed próféta is a macskát szerette minden egyéb állat fölött, s Andrásnak mindjárt beköszöntésekor sikerülvéne befolyásos négylábú uraság magas kegyeit megnyerni. E perctől kezdve Ali Hussein legszorosabb környezetében foglalt el hivatalos állást, mint Gambia kandúr udvarmestere.
A nagyon rabszolgáinak álnok irigyfelügyelője azonban ravasz fondorlattal kitúrta Andrást a kandúr melletti szolgálatból. A megrágalmazott András a nagyúr rizsföldjére került ki, de innen egy csónakkal megszökött a kis zongával együtt. Félig éhen haltak, amikor a nyílt tengeren megint egy portugál hajó szedte fel őket.
Bolyongásuk negyedik napján kerültek e hajó útjába, melynek ember szerető népe a két tetsz halott feketét, mert hisz a befestett Andrást is annak kell letartaniuk. Megmentette, rummal visszahozta az életbe, s most a leggondosabb ápolással iparkodott talpra állítani. Két nap múlva mindketten ismét birtokában voltak fiatal erőiknek. A kapitány neve Kuénya volt. Miután elbeszélték neki viszontagságaikat, és András a hajósnép nagy ámulatára szerecsemből ismét fehérré változott, a hajó szolgálatába szegődtek, egyebet úgysem tehetvén. A hajó célja Makaó kínai város volt. Ezen az úton András az Atlanti és Ind világtengereket szelte át. Megkerülte Afrika déli csúcsát, a jó reménység fokát, keresztül utazta a Maláj-sziget tengert, mely Ázsia délkeleti partjait mossa, és végre minden különös kaland nélkül eljutott Makaóba. 1757-et írtak, midőn egy gyönyörű szép májusi nap reggelén Kuénya kapitány megviselt hajója Makaó tágas kikötőjébe érkezett. András alig várta, hogy ismét földet érezhessen részeg lábai alatt, mert a sok hónapos tengeri út még a született matróz lábában is oly érzést szül, mintha tulajdonosa folyvást boros állapotban volna. Zanga természetesen vele ment, s egy portugáli matróz, ki már azelőtt is járt a tájon, felajánlotta magát nekik vezetőnek. Amint a partra léptek, rögtön körülvette őket a kikötő népe. Sárga arcú, kiálló pofacsontú, borotvált fejű, félmeztelen tömeg volt ez. A portugál áru raktárak előtt kötöttek ki, de csak hamar elhagyták a partot, s keresztül törtetve a hullámzó utcai tömegen, belemélyedtek a népes városrészbe. András nem tudta, hová nézzen, mit bámuljon előbb. Minden, amit látott, vadonatúj volt előtte, mert akkoriban ilyen kínai dolgoknak még hírét is alig hallották Európában. Hosszú, széles utcákon haladtak át, tarka-barka színekkel bemázolt emeletes faházikók között, melyeknek tetői mind fölfelé görbülő lécekből álltak. Az ereszekről folyton csilingelő apró csengettyűk és fényes mázzal bevont hosszú fatáblák lógtak, melyeken aranybetűk ragyogtak. Ezek voltak a címtáblák. A kereskedők mind künnáltak a boltok előtt, és torkuk szakadtából kiáltozták szanaszét árucikkeik, lajstromát, árát és jó tulajdonságait. Minden utcában egy pár teáskertet is látott András, melyek Kínában a mi kávéházaink helyét pótolják. E kertekben cicomázott urak és hölgyek üldögéltek, és sétáltak terebélyes papírnapernyők alatt, tarka alakokkal kivarrott sejemlegyezőiket fáradhatatlanul forgatva, s órahosszat szürcsölgetve a kínai nemzeti italt, a dicső teát. A járdákon szinte nyüzsgött az ezerlábú sokaság. Így sürgés forgást Európában nem látni sehol. Kínában mindenki siet, még az is, kinek semmi dolga nincs. Az izmos kuli, a teherhordó, kinek vállaira jó két mázsát fölmértek, sebbel-lobbal fut végig az utcán. A kocsis óra hosszat szalad a lova mellett. Az előkelő kínai gyaloghintójában úgy vágtat, mintha négyes fogaton járna. A paripán nyargalászó mandarint, az állami tisztviselőt pedig lelkendező kengyel futók előzik meg, kik a népet minden szóbeli intés helyett korbáccsal verik szét a közelgő hatalmasság elől. Hogyhogy nem, egyszerre csak azon vette észre magát András barátunk, hogy egy pár izmos kézgalléról ragadja, míg egy fél tucat csontos kínai ököl hatalmasan kezdi döngetni oldalbordáit.
Andrást fegyveres szolgák elfogták, és egy hallatlan fényűzéssel berendezett palotába vezették. Ez egy kínai császári hivatalnok, vagyis mandarin, Fukong palotája volt. András egy teremben találta magát.
A terem, melybe lépett, tág volt és világos. Egyik végén emelvény látszott, s ennek magaslatán egy férfi járkált föl s le hosszú léptekkel. Arcszíne hasonlított a sárgaságban szenvedőkéhez, ferdénáló kis szemei gonoszul villogtak mély gödreikben. Hosszú fekete bajsza két oldalt arasznyira lógott le, s a hátul lenyúló fényesre kifeketített hajfonadék szinte bokáját verte. Öltözete egészen karmazsin sejem volt. Hosszú bőzekéje mellrészén sugárzó nap, hátrészén pedig tűzokádó sárkány volt hímezve drága aranyszálakkal. A magas katonai és polgári rang ismertető jelei. Derekáról aranyláncon gazdag mívű, bogláros markulatú és hüvelyű szabja fityegett. Fejét szakajtó alakú hímzett kalap födé, melynek csúcsos teteje nagy kristálygomban végződött. Ez csak az első osztályú mandarinok fövegét illeti meg, míg a csekélyebb fokúak mind más-más színű gombok által vannak megkülönböztetve. Ezen kívül a kristálygombtól hátrafelé még egy szál három láb hosszú pompás színeket játszó pávatól nyúlt el, amely, mint a császárik egy különös és ritkán adományozott jelvénye, a kínai mandarin legfőbb büszkeségét képezi. A hatalmas férfi megállt emelvényén, és András felé fordult. Intésére mély hajlongások közt alázatosan kullogott elé a jelenlévő tolmács, s amidőn a kínai főúr megszólalt, annak szavait ígyen tolmácsolta. Fú Kong a központ birodalma fönséges császárának, a nap és hold testvérének, az égfiának valóságos belső titkos tanácsosa és kiválólag kegyelt szolgája, első osztályú mandarin s a kristálygomb tulajdonosa, a legmagasabb császári jó akarat leghosszabb pávatollának birtokosa, az aranynap polgári s az aranysárkány vitézi rendjének okleveles nagy tisztje, kit a világura magasztaljon föl és tartson meg számtalan évekig, hitvány szájam által kérdeztett téged, porban való csúszkálásra teremtett férget, hogy vajon mi jogon és mi tekintetből merészkedtél egy órával és 13 perccel ezelőtt, midőn ő nagy hatalmassága a hajósok utcáján keresztül lovagolni elég nagy lelkű volt, a homlokát illedelmesen porban feresztő derék népek közepette. Egy magad fennem megállani, s görnyedetlen háttal kimagaslani a hajlongó sokaság tengeréből. Most tehát tudta András, mi itt a baj. Fogalma sem volt arról, hogy neki, mint idegennek, szintén porba kell hajolnia a kristálygombos kínai mandarin előtt, hanem megállott egyenesen, magyarosan, így akarta őt megnézni. Ez volt tehát bűne. Nem is késett töredelmes szívvel bevallani, hogy mindenek fölött sajnálja e szörnyű bűnt, de mentségül felhozza, hogy idegen létére a kínai szokásokat még nem ismerheti. S szentül megfogadván, hogy máskor semmi esetre sem fogja a szokásos tisztelettételt elmulasztani. Alázatosan könyörgött, bocsátana meg neki, ő nagy hatalmassága, csak ezen egyetlen egyszer elkövetett botrányt.
A hatalmas főúr Andrást büntetésül ott fogta rabszolgául, de ő innen is megszökött egy rozog a kínai vitorlásbárkán, amely az akkoriban holland teleppel is bíró Kanton kínai városban tette partra. Itt holland gyarmatkatonának állott be, mire rövidesen Batavia, mai nevén Jakarta holland gyarmatvárosba helyezték át.
Elhangzott Régi magyar világjárók. A negyedik részt hallották. Narrátorok: Sóvári Fehér Anna, Jámbor Nándor. Hevesi Lajos, Tamási Zoltán. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádiór alkalmazta és rendezte Varga Zsé Csaba. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
következő részt holnap hallgathatják meg.